Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltár első versét énekeljük, a kezdő és a záró éneket még együtt fogjuk énekelni, a többi éneknél pedig azt kérjük, hogy a szemünkkel kövessük az énekeskönyvből az ének szövegét, de csak magunkban dúdoljuk az éneket és gondoljuk át. Ezzel is védekezhetünk a járványhelyzetben. Tehát a 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva az 512. éneket keressük ki, és annak kövessük a 4. versének a szövegét. Én halkan énekelni fogom, hogy az éneket mégis könnyebb legyen figyelemmel kísérni. Az 512. ének 4. verse így kezdődik: te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére és lelkünk épülésére a János írása szerinti szent evangélium 9. fejezetének első 11 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János evangéliuma 9. részének első 11 verséből így szól a mi Urunk igéje. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, megköszönjük neked annak a lehetőségét, hogy ebben a járványhelyzetben is együtt lehetünk a te nevedben, és nincs ilyen értelemben sem akadálya annak, hogy a te igét hangozzék, a te csodáidat véghez vidd a mi életünkben is, amikor az ige megszólít, újjáteremt, átformál bennünket. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád minden örömünkkel és bánatunkkal, gondjainkkal, bajainkkal, gyászunkkal, szomorúságunkkal, és eléd hozhatjuk minden hálaadásunkat azért, amit akár az elmúlt héten is megtapasztalhattunk. Szükségünk van arra, hogy te szólj hozzánk, mert ahogy az előbb az énekben hangzott: ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. De ha a te igéd a szívünkig jut, akkor elvégzi azt a csodálatos munkát bennünk, amit emberi szó nem képes, hogy újjá formáljon, újjá teremtsen bennünket, és mi ráhangolódjunk a te akaratodra, és aszerint éljük az életünket. Add, hogy lelked által most is világosan értsük az ige üzenetét, tedd készi a fülünket és a szívünket az ige meghallására, ne engedd, hogy másfelé kalandozzanak a gondolataink, hanem a te igédnek lehessünk hallgatói, befogadói és megtartói. Amen. Az ige hallgatására készülve a 226. ének első versét keressük ki, és az előző módon kísérjük figyelemmel, magunkban énekelve. A 226. ének első verse így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Thank you. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, közelebbről a János evangéliuma 9. részének 3. versében, ahol ezt mondja Jézus. Azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Kedves testvérek, meghirdettük erre a mai vasárnapra, hogy gyülekezeti csendes napon vagyunk együtt, és ez annak most a kezdő alkalma. Az a vendég ige hirdető, akit hívtunk, ő később fog érkezni, és az ő szolgálata által is épülhetünk majd. A mai csendes napunk témája Jézus csodái, régen és most, és ezen a mai istentiszteleten is Jézusnak egyik csodáját olvastuk, hallottuk. A csodák ma is sok embert foglalkoztatnak, hogy vannak-e csodák, vagy csak olyan elképesztő szemfényvesztések vannak, amiket a bűvészek, illúzionisták eljátszanak nekünk, aztán törhetjük a fejünket, hogy hogyan csinálták. A Biblia beszámol nekünk Jézus csodáiról. Szinte olyan dolgokat ír le, mint amilyenekről a mesékben olvasunk, és itt sokakban felmerül ez a kérdés, vajon ezek tényleg megtörténtek-e? Vagy ezek is csak olyan megmagyarázható trükkök voltak, amilyeneket a Biblia írói úgy írtak le, mintha valóság lenne. Vagy ilyen kérdés vetődik fel, hogy ma is vannak-e igazi csodák, csak nem veszük észre azokat. És ha Jézus ma is olyan hatalmas, mint amikor testben itt járt, akkor miért nem gyógyít meg engem, miért nem tesz velem is olyan csodát, mint régen tett? És olyan sok kérdés jön elő a csodákkal kapcsolatban, hogy nem lehet ezekre a válaszokat egy rövid csendes napba összesűríteni, de mégis most megpróbálunk néhány kérdésre ezek közül válaszolni. Mit is nevezünk csodának? Miért tett Jézus csodát, és hogy ki lehet részese az Úr csodás tetteinek? Mit nevezünk csodának? Azt, amikor valamiről tudjuk, hogy lehetetlen, és mégis megtörténik. Ami ellentmond a tapasztalatainknak, a természet törvényeinek, a dolgok rendjének, mégis a szemünk láttára végbe megy, akkor azt csodaként éljük meg. Az egyik lexikon a csoda szó magyarázatánál az első helyre a vallásos szóhasználat szerinti értelmezést helyezi. Olyan érzékelhető rendkívüli jelenség vagy esemény, amelyet a vallási tanítás szerint valamilyen természet fölötti lény a természet rendjén kívül hoz létre. Van, hogy utólag derül ki valamiről, hogy nem is volt az akkora csoda, mint amilyennek akkor gondoltuk, csak éppen még mi nem tudtuk annak a magyarázatát. De van-e olyan, amikor tényleg természet fölötti csoda történik? Ha hisszük, hogy ezt a világot Isten teremtette, és hogy ő adta a természeti törvényeket, akkor azt is hinnünk kell, hogy ő képes beavatkozni a dolgok kialakult rendjébe, ha ezt ő szükségesnek látja. És ha Jézus valóban az Isten fia, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, akkor azt is hisszük, hogy az ő számára nincs akadály. Ő minden kétség nélkül jól tud lakatni 5000 embert a pusztában, 5 kenyérrel és 2 hallal. Akkor ő le tudja csendesíteni a tengeri vihart, bármilyen erősen is fúj a szél és tajtékzik a tenger. Ő akkor életre tud kelteni a halottakat, mert a halál fölött is hatalma van. Akkor ő meg tud gyógyítani gyógyíthatatlan betegeket, leprásokat vagy más betegségben szenvedőket. Vissza tudja adni egy vaknak a szeme látását, sőt, ha ő még születésétől fogva vak, hogy még soha nem is látott, akkor is meg tudja nyitni a szemét. És ha valóban hisszük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akkor ezt a sort tovább is folytathatjuk. Akkor ő ma is tud csodát tenni, ma is tud parancsolni a szélnek, viharnak, időjárásnak, ma is meg tud gyógyítani olyan embereket, akikről az orvosok már lemondtak, mert nem tudnak rajta segíteni. Ma is, ha úgy akarná, akkor képes lenne a halottakat feltámasztani, életre kelteni. Egyébként, kedves testvérek, vannak olyan események, amelyeken nekünk ámulnunk és csodálkoznunk kellene, de mi olyan magától értetődőnek, természetesnek vesszük, amire azt mondjuk, hogy szerencsénk volt, vagy azt mondjuk, hogy micsoda véletlen, hogy észre sem vesszük, hogy valamin túljutottunk, és meg kellett volna állnunk, meg kellett volna lepődnünk, el kellett volna csodálkoznunk rajta. Hát nem csoda volt az, amikor a tavaszi első hulláma a járványhelyzetnek egyszer csak lecsengett, elcsitult, és májusra szinte olyan helyzet alakult ki, mintha semmi nem lett volna az előtt. Sokan azt hitték, hogy már vége is a járványnak. Nem csoda-e, amikor bennünket kikerül egy katasztrófa, pedig másokat elért is, és minket is elérhetett volna. És egyáltalán, amikor valakinek egy sebe begyógyul, az olyan magától történik. Isten csodája az is, ahogyan egy betegség véget ér, ahogy meggyógyulunk, ahogy egy fájdalom elmúlik. Nem kellene csodálkoznunk inkább az Isten szeretetén és hatalmán sokkal többször, mint ahányszor ezt tesszük. És gondoljuk csak tovább, mi a nagyobb csoda? Az, ha valaki a testi bajából meggyógyul, vagy pedig az, amikor egy hitetlen ember egyszer csak hinni kezd, hitre jut. Hát nem az az igazi nagy csoda, amikor egy iszákos ember úgy le tudja tenni a poharat, hogy már nem is kívánja a mámoros állapotot. Amikor egy függőségben levő ember Jézus Krisztusban hisz, és ő szabaddá teszi, teljesen szabaddá, annyira, hogy ez a szabadítás megváltoztatja az életét. Amikor valakinek a gyötrő félelmei elmúlnak és megszűnnek, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Vagy amikor valaki kész megbocsátani annak, aki őt megbántotta, és a szívében nem a harag és a neheztelés van, hanem szívből meg tud bocsátani. Hát nem csoda ez? És Jézusnak ezeket a csodáit ma is láthatjuk, és ahogy annak idején az emberek a csodákat látva dicsőítették Istent, mi is csak áldhatjuk és magasztalhatjuk Istent azért, hogy a mi gyülekezetünkben is vannak megtérések, bűnből szabadulások, újjászületett életek. Nézzük meg azt is, hogy miért tett Jézus csodákat. talán azért, hogy szenzációt keltsen, mert az emberek mindig is kíváncsiak voltak a rendkívüli eseményekre. Vagy azért, hogy Jézust megtapsolják, éljenezzék. Jézus nem ezért tette a csodákat. Olyannyira nem, hogy amikor ilyen csodatételekre kérték, ő azt mindig visszautasította. Gondoljunk Heródesre, akihez Pilátus küldte oda Jézust, amikor kihallgatta, és Jézus nem volt hajlandó Heródesnek egy csodát se tenni az ő kérésére. Mert Heródes nem hinni akart Jézusban, csak szenzációra volt éhsége. Jézus ugyanígy nem hallgatotta, amikor a sátán megpróbálta őt megkísérteni, visszautasította ezt a kísértést. Nem változtatta a köveket kenyérré, nem vetette le magát a templom párkányáról. Jézus a sátán kérésére nem tett csodát, csak amikor a mennyei atyától kapott erre erőt és utasítást. Akkor hát miért tett Jézus csodát? Azért, hogy az Isten dicsőségét, hatalmát, erejét láthatóvá tegye az emberek előtt. Ahogy a vakon született ember esetében is mondta, azért kellett ennek az embernek már vakon születnie, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. A vak ember testi szeme gyógyult meg először, de ez a gyógyulása hozzásegítette őt ahhoz, hogy a lelki szeme is megnyíljon. Ha végigolvassuk a történetet János evangéliuma 9. fejezetéből, akkor ahogyan az ő lelki szeme is egymás után egyre jobban megnyílnak, a végén már többet lát Jézusból, mint azok a farizeusok, akik őt megpróbálták kioktatni. Testének és lelkének is gyógyulást kapott. És mielőtt nagyon számon akarnánk kérni azt, hogy Jézus miért nem tesz rajtunk is látványos csodát, gondoljunk arra, vagy gondoljuk csak át, hogy mik a mi indítékaink. Talán szeretnénk mi is olyan különleges emberekké válni, akiket mások számon tartanak, és akikről még sokáig beszélnek az emberek. Vagy szeretnénk könnyebbé tenni az életünket, megkönnyíteni azzal, hogy egy-egy szenvedésből, betegségből, bajból, ha meggyógyulunk, kényelmesebb és könnyebb lesz az életünk. De aztán ugyanúgy elfeledkeznénk Jézusról, mint az a 9 leprás a 10 közül, aki nem ment vissza hálát adni, nem ment vissza megköszönni, hanem természetesnek vette, hogy átélte Jézus csodáját. Vagy pedig mi is készek lennénk arra, hogyha valamilyen csodát átélünk, akkor az Isten dicsőségét emeljük ki, hirdessük másoknak, felmutassuk, hogy milyen hatalmas az Isten. És elérkeztünk a 3. kérdéshez, hogy kik részesülhetnek az Úr csodálatos tetteiben, kik élhetik át az ő csodáit. Mindenképpen azok, akik keresik őt, akik közel akarnak kerülni hozzá, és közel is kerülnek hozzá. De van még itt a történetben még egy mozzanat, ami nagyon is lényeges, ez pedig a hitből való engedelmesség. Ahhoz, hogy a vakon született szeme megnyíljon, hinnie kellett, hogyha Jézus parancsának engedelmeskedik, akkor ha megmosakszik a Siloám tavában, akkor ő meg fog gyógyulni. És meg is kellett tennie, még ha ez akkor nehezére is esett, hiszen botorkálva kellett megkeresni a Siloám Tabát, vagy mások segítségére szorult akkor, amikor Jézusnak engedelmeskedett. De ugyanígy, ha Jézus többi csodáit is megnézzük, Simon Péternek be kellett eveznie a mélyre, és ott kellett kivetnie a hálót fogásra, amikor egész éjszaka nem fogtak semmit. És akkor megtörtént a csoda, megtelt a háló halakkal. Vagy az 5000 embert, amikor ott a pusztában Jézus jól tartotta, le kellett őket ültetni 50-esével a fűre, oda kellett vinni a Jézus kezéből átvett kenyereket és halakat az emberekhez, és akkor élték át a csodát, hogy mindenki jól lakott, sőt, még bőségesen maradt is, több, mint amennyi eredetileg volt. Amikor Jézus Lázárt feltámasztotta a halálból, akkor azt parancsolta, hogy vegyék el a követ a sír szájáról. És akkor azt mondták volna, hogy hát ennek semmi értelme, már kezdte is Mária meg Márta mondani, hogy de Uram, már negyednapos már szaga van, de mégiscsak elhengerítették a követ onnan, és Jézus szavára kijött Lázár a sírból. Mégsem az ember cselekedetei lettek nyilvánvalóvá, hanem az Isten cselekedetei, a hitből fakadó engedelmesség nyomán. Tehát amikor Jézus kér tőlünk valamit, és mi azt megtesszük, akkor azután nyilvánvalóvá lesz, hogy az Isten cselekedett. Mondhattam volna még a kánai mennyegzőt, ahol azt parancsolta Jézus, hogy azokat a kővedreket töltsék meg vízzel, aztán merítsenek belőle, és vigyék oda a násznagynak. Ha azt mondták volna erre, hogy semmi értelme, mert miért vinnénk oda azt a vizet, akkor nem lett volna belőle csoda. De Isten gondoskodott arról is, hogy az emberben legyen annyi készség és engedelmesség hit által. És még az ószövetségi Naámán jutott eszembe, aki majdnem lemaradt a gyógyulásáról, a csodáról, amikor meg kellett 7-szer fürödnie a Jordánban, és először nem akarta ezt megtenni, de végül ráállt, hogy az engedelmesség útját válassza, és meggyógyult. Még valamiről szólnunk kell, kedves testvérek. Nem biztos, hogy Istennek mindig az az akarata, hogy látványos csoda által könnyítse meg az életünket. Lehet, hogy benne hagy egy betegségben, egy nehéz helyzetben, mert ez válik a javunkra, és ezáltal lesznek igazán nyilvánvalóvá az Isten cselekedetei, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, javukra szolgál. Vannak olyan közösségek, akik azt tanítják, hogy aki beteg és nem gyógyul meg az imádság hatására, annak nincs elég nagy hite, mert hogy aki igazán hívő, az nem lehet beteg. Ilyet azonban a Biblia nem állít, sőt, van olyan betegség is, amivel Isten tanít, nevel és formál bennünket. És vigyáznunk kell, hogy akik mindenáron gyógyulni akarnak, azok sokszor csapdába is kerülhetnek, amikor olyan módját választják a gyógyulásnak, amit Isten nem enged nekünk, vagy vannak olyan gyógyítók is, akik Krisztus nevében, vagy Krisztus egyháza nevében érkeznek, és egyáltalán nem biztos, hogy Istentől való az az erő, amivel gyógyítanak. Pár éve itt Pátyon mi is találkozhattunk ilyennel, hogy nem az Isten lelkének erejével gyógyítottak. És olykor a betegség hitben való hordozásával nagyobb dicsőséget szerzünk Istennek, mint azzal, hogyha ő csodálatosan meggyógyítana bennünket. Sokan olvasták már Johnny Erickson történetét, aki fiatal lányként egy rosszul sikerült fejesugrás következtében nyaktól lefelé teljesen megbénult, és egész életére béna maradt. Nehezen tudta a sorsát elfogadni, először öngyilkos is akart lenni, de éppen a bénasága miatt nem tudta véghez vinni ezt a tervét. Isten viszont adott neki olyan hitet, hogy a világ minden részére eljutott a bizonságtétele, és sokakat tudott bátorítani, vigasztalni, akik valamilyen nyomorúságba kerültek, és sokakat oda is tudott segíteni Jézushoz. Vagy hallottunk, vagy találkozhattunk Nick Vujicic-sel, aki végtagok nélkül született, kezek és lábak nélkül éli az életét, és bátran beszél az Isten szeretetéről. Ha ők meggyógyulnának, az mindenképpen nagy csoda lenne. De én azt hiszem, hogy még nagyobb csoda az, hogy ilyen fogyatékossággal teljes értékű életet tudnak élni Isten erejével. De ugyanígy, kedves testvérek, láthatjuk azoknak az embereknek az erős hitét is, akik elfogadták Isten kezéből a helyzetüket, ha nem mehettek férjhez, vagy nem nősülhettek meg, ha nem alapíthattak családot, nem született gyermekük, nem találtak olyan munkahelyet, ami hosszú távra biztosítaná a megélhetésüket, ha nem gyógyultak meg valamilyen súlyos betegségükből, de ezt hittel elfogadták Isten kezéből, és erről a hitükről bizonságot is tudtak tenni másoknak. Isten ezen keresztül is sokkal nagyobbat tud tenni, mint ha valakit meggyógyított volna, vagy valakit csodás módon segített volna ki a bajából. Pál apostol igazán mélyhitű ember volt, de ő sem gyógyult meg egy gyötrő betegségéből. Háromszor is könyörgött azért, hogy a testébe adatott tövist, amellyel a sátán angyala gyötörte őt, Isten távolítsa el. De ezt kapta válaszképpen Istentől, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Nem tudnánk összeszámolni, hogy hány ezer embernek, vagy inkább hány millió embernek jelentett ez az ige azóta is segítséget egy-egy nehéz helyzetben. Isten azáltal, hogy Pálnak nem adott akkor csodálatos gyógyulást, adott rajta keresztül sokaknak csodálatos lelki megerősítést, lelki áldást. És akkor föltehetjük ismét a kérdést, vannak-e csodák ma is? Igen, nagyon is vannak. Nem mindig az, amit mi csodának gondolunk, de Isten csodálatos módon véghez viszi az ő munkáját a lelkünkben. És amit ő elkezdett, azt nem is hagyja félbe, végigviszi. Miért tesz Isten csodát? Azért, hogy az ő cselekedetei és az ő dicsősége nyilvánvaló legyen mindenki előtt, előttünk is. Kik részesülhetnek az Isten csodálatos munkájában? Azok, akik készek hinni, akik készek engedelmeskedni. Adja Isten, hogy mi mindannyian átéljük az ő lelkének megújító, lelki halálból feltámasztó, életre keltő csodáját, és lehessünk bátor bizonyságtevői Jézus Krisztusnak, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Válaszképpen Isten igéjére, az új énekeskönyv, a Krisztus az énekem énekeskönyv 659. énekének első versével válaszoljuk az elhangzott igére, kövessük a szemünkkel ezt az éneket. A 659. ének első verse így kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága megváltó Jézus Krisztusunk, olyan jó a te igédet, szabadat hallani, és azt látni, ahogyan a mi életünkben is elkezdted a te lelked munkáját, és folytatod is, végbe viszed. Köszönjük azokat a megtapasztalásokat, amikor láthattuk az életünkben egy-egy eseményen keresztül, hogy mindent úgy időzítettél, hogy ne essék bajunk, túljussunk a nehézségeken, próbákon, és megerősödjék a hitünk. Áldunk azért is, amikor olyan csodát élhettünk át, hogy nem maradtunk abban az állapotban, hanem a te kegyelmed, a te lelked ereje kiemelt a bajból, a nehézségekből. De amikor engedted ezeket, azokat is a javunkra fordítottad. Így imádkozunk a betegekért, azokért, akik betegségben, próbákban szenvednek és küszködnek, hogy hadd váljék javukra ez az idő. És ha neked ez az akaratod, Urunk, akkor gyógyítsd meg őket, hogy együtt adhassunk hálát mindazért, amit az ő életükben is megmutattál. De még nagyobb csoda az, ha valaki lelkileg felkészülve úgy állhat oda a te színed elé, hogy nem terheli az ő lelkét bűn, mulasztás, és így készíts fel azokat, akiknek a földi életük már a végéhez közeledik, és a küldetésük lejárt. Hadd tudjanak odaállni megtisztult szívvel és élettel a te színed elé. Imádkozunk azokért, akik szomorúsággal, bánattal, gyásszal érkeztek erre a mai istentiszteletünkre. Imádkozunk azért a családért, akik nem régen temették el hozzátartozójukat, szerettüket, Adj az ő lelkükbe felülről való vigasztalást, a feltámadás és örök élet reménységével, hogy az a veszteség, ami érte őket, ne olyan hiányként terhelődjön az életükre, amelyen nem tudnak túljutni, hanem a te hűségedet, szeretetedet és vigasztalásodat hadd érezzék nap mint nap. Urunk, erősítsd meg az ő szívüket, és add, hogy mi mindannyian, akik hallgattuk az igét, és akik átgondoljuk az életünket, lélekben megerősödve tudjuk fogadni, legyen meg a te akaratod. Így hozzuk eléd azokat a gyermekeket, akik most elkezdték a gyermekisten tiszteletet, az iskolai vagy óvodai hittanórákat, vagy akik készülnek a konfirmációjukra. Urunk, áld meg ezeket a foglalkozásokat is lelked által. A mostani csendes napunk folytatására nézve is kérjük a te lelked áldását, hogy hadd épüljünk és erősödjünk hitünkben, hadd legyünk a te közeledben, legalább egy rövid időre is ezen a napon. De te azt ígérted, Urunk, hogy velünk vagy minden napon a virág végezetéig. Tedd készi a szívünket a hitre és az engedelmességre, hogy mi is részesei lehessünk annak, amit elkészítettél számunkra már a földi életben és az örök életben. Hadd hozzuk most eléd, ami csendben, magunkban elmondott imádságunkat. Vedd kedvesen, amikor kérünk vagy hálát adunk, amikor áldunk és magasztalunk téged. Vedd kedvesen a szívből elmondott imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most az istentisztelet után folytatjuk a csendes napunkat, 20 perc szellőztetés lesz. Ez alatt át lehet menni mosdóba, a gyülekezeti házba, és ott is, itt is el vannak helyezve kézfertőtlenítők. A csendes napunkat itt a templomban fogjuk folytatni, amelyre nem csak azok jöhetnek, akik jelentkeztek, hanem minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk. Először egy bizonyságtételt fogunk meghallgatni, majd pedig Varga Róbert nagykovácsi lelkipásztor ige szolgálatát, és ezt követően csoportos beszélgetés következik, és tervünk szerint egy órára befejezzük a csendes napi programunkat. Közös ebéd a járványhelyzetre tekintettel most nem lesz, hanem mindenki majd otthon ebédelhet. Urunk áldja meg lelke áldásával ezt a rövidre szabott csendes napunkat. Hirdetem alkalmainkat, vasárnaponként 10 órakor tartunk istentiszteletet, és elkezdődtek a gyermekistentiszteletek, iskolai hittanórák is. Az óvodákban csoportonként lesznek hittanórák, az óvodai folyóiságokon lehet erre jelentkezni. A konfirmációi előkészítők is meg lesznek tartva, és az új csoportban, akik még most kezdik a konfirmációi előkészítést, akik erre jelentkeznek, a gyülekezeti háznál lesz megbeszélés az istentisztelet után. Kedden 8:45-kor tartunk imaórát, 9 órakor gyülekezeti bibliaórát, csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, az énekkari próbákat sajnos szüneteltetnünk kell. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz. Urunk nevében hívogatunk ezekre az alkalmakra. A vasárnapi istentiszteleteket online, tehát az interneten keresztül is közvetítjük azok számára, akik nem tudnak eljönni. Ha valaki ebben nem tud részesülni, akkor jelentkezzen nálunk, és az e-mail címét följegyezzük, és az ő címére is elküldjük az istentisztelet elérhetőségét. Ez minden vasárnap változó, tehát azt kérjük, hogy akik ilyen módon is részt akarnak venni az istentiszteleten, mert nem tudnak eljönni, ne maradjanak ki belőle. Imádságunkban a gyászolókért imádkoztunk. Özvegy Kukli Gáborné, 83 évet élt asszony testvérünk, temetése a közelmúltban volt, és az itt levő családért imádkoztunk imádságban. Urunk, adjon vigasztalást mindazoknak, akik őhozzá folyamodnak lelki vigasztalásért. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket erősítő, vagy éppen ébresztő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Most záró énekül a 66. Zsoltár első versét énekeljük, ezt most együtt énekelhetjük, majd pedig áldás után a himnuszt hallgatjuk meg az orgonától, ezúttal én is csak magamban fogom a himnuszt énekelni. Tehát a 66. Zsoltár első versét énekeljük együtt, örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.